Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg azt a levélbeli szentigét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra ige hirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk a zsidókhoz írt levél 3. fejezetében a 12. verstől a 14. versig a következőképpen. Vigyázzatok, testvéreim! Senkinek ne legyen közöttetek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Mert részeivé lettünk a Krisztusnak. Ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek! A zsidókhoz írt levél egy nagyon-nagyon-nagyon fontos levél az Új Szövetségben. Egy olyan levél, amely a zsidókból lett keresztények számára íródott. Egy olyan levél, amely nem a kezdő szintűek olvashatnak, hanem a haladó szintűek. Azért mondom, hogy haladó szintűek, mert olyan kérdéseket vet föl ez a levél és ez a pár felolvasott igevers is, amely nem könnyű megérteni. Olyan kérdések fordulnak elő, amelyek megoszthatják a hívő embereket. Majd az ige hirdetésben külön erre kitérek. Ha valaki kinyitja a Bibliát és elolvassa a felolvasott ige versek előtti részt, akkor láthatja, hogy a szerző a 95. Zsoltárt idézi. Az Ószövetségből idéz, amely arról szól, hogy Izrael népe a pusztában elkeseredett, Izrael népe a pusztában fellázadt. És ennek a lázadásnak, ennek a hitetlenségnek súlyos következményei voltak. Végzetes következményei voltak. Kísértették az Istent, és erre az Isten elvetette őket. Isten megharagudott rá. Megharagudott erre a népre. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket. Nagyon fontos, hogy mi se keményedjünk meg. Mi se a saját eszünk után menjünk, mint ahogy Izrael népe tette, hanem hallgassunk az Istenre. Izrael népe nem úgy viselkedett, mint egy gyermek, aki elfogadja a szülőknek az akaratát, hanem úgy viselkedtek, mint akik nem értik, mint akik nem akarják érteni az Isten akaratát. Úgy gondolták, hogy az Isten az a kárukra cselekszik. Pedig az Isten tudta, hogy ha kihozza őket egyiptomi fogságból, az jó lesz a népnek. De a nép úgy gondolta, hogy jó nekik ott, és vissza, újra és újra vissza fágyakozott a fogságba. Szomorú. De sajnos nem csak Izrael népével történt ez meg, hanem újra és újra megtörténik a keresztény emberrel is. Hogy elindul az úton, megszabadul a bűn rabságából, aztán mégis visszavágyódik, aztán mégis visszaesik. Pedig arra van nekünk szükségünk, hogy megmaradjunk mindvégig az úton, megmaradjunk mindvégig a keskeny úton az Úr Jézus Krisztussal. Persze nem könnyű bízni. Nem könnyű bízni manapság senkiben. Olyan korban élünk, amikor az emberek bizalmatlanok. Ma reggel Kossuth Rádióban egy beszélgetés folyamán előkerült, hogy mennyire bizalmatlanok az emberek manapság. Semmiben sem bíznak. Nem bíznak egymásban, lassan már a családtagokban sem lehet bízni, és olyannyira bizalmatlanok vagyunk, hogy senkiben nem tudunk megbízni. Persze az élet nem létezhet bizalom nélkül. Még ha újra és újra visszaélnek a mi bizalmunkkal, akkor is szükséges a bizalom. Hisz, hogyha nem lenne bizalom az életben, akkor nem mernénk fölülni mondjuk egy buszra, mert hát ki tudja, hogy mit csinál majd a buszsofőr. Újra és újra meg kell kockáztatni, és újra és újra csalódni fogunk. De mégis szükséges megbízni. Megbízni egymásban, és hogyha csalódunk, akkor meg kell bocsájtani. És újra bizalommal kell fordulni a másik ember felé. Ma Magyarországon ez a legnagyobb hiány, hogy nem bízunk igazán egymásban. Persze itt az Isten iránti bizalomról van szó a felolvasott ige szakaszban, hogy Istenre hagyatkozzunk mindenkor. Igen ám, csak hogy tudni kell azt, hogy az embernek van egy Isten képe. Minden emberben már gyermekkorban kialakul egy Isten kép. Valamilyen elképzelés az Istenről. Általában mondjuk ezek az Isten képek, ezek hamisak, de mégiscsak van valami elképzelésünk az Istenről. És mi alapján alakítjuk ki? Hát az alapján, hogy hogyan viselkedtek a szüleink velünk, hogyan viselkedtek a tanáraink, és még lehetne sorolni. És aztán az ember újra és újra csalódik. Újra és újra fél és retteg, és nem bízik senkiben. A héten egy szülővel beszélgettem, és azt mondta a szülő, hogy az ő gyermeke fél és retteg. És attól fél, hogy a szülei elhagyják őt, pedig ott vannak mellette, nincs semmi probléma, családi probléma, de mégis fél és retteg a gyermek, mert azt látja, hogy a barátai között, sok-sok családban már előfordult, hogy egyik szülő vagy mindkét szülő ott hagyta a gyermeket. És ezek után nem csoda, hogyha az ember nem tud bízni az Istenbe. De mégis nekünk bíznunk kell. Mégis újra és újra oda kell fordulnunk az Isten felé, mert nincs más lehetőségünk. A zsidókhoz írt levél szerzője a hitetlen és gonosz szívnél az apisztis szót, görög szót használja, amely jelenthet hűtlent is. Tudnunk kell azt, hogy amikor mi bizalmatlanok vagyunk az Istennel szembe, akkor egyben hűtlenek is vagyunk. Mert ott jön a bűn, a bűnnek a csábítása, és ahelyett, hogy mi az Istenre bíznánk az életünket, azt gondoljuk, hogy de, jó lesz nekünk, ha bűnhöz fordulunk. És ilyenkor fog bekövetkezni a hittől való elszakadás. Isten mentsen attól, hogy a mi életünkben ez bekövetkezzen. Nagyon-nagyon fontos, hogy mi ragaszkodjunk az Istenhez. És ilyen esetben az ember nagyon-nagyon megdöbbenhet, és azt mondja, hogy ja Istenem, hát mi lesz velem? Hát én nem tudok kitartani az Isten mellett. Hát én nem tudok engedelmeskedni. Hát én gyenge vagyok. Elesett ember vagyok. És ilyenkor szükséges a biztatás. Ilyenkor szükséges az, hogy újra és újra bízzunk az Istenbe. És ne azt nézzük, hogy hát milyenek vagyunk mi, hanem azt mondjuk, hogy Uram, Te hű vagy, és én ebbe bízok. Nem magamba, hanem Te benned. Mert saját magába az ember nem bízhat. De egyet kell tennünk, hogy ott maradunk az Isten mellett, és kitartunk mellette. Ez is hiányzik manapság, hogy az emberek nem kitartóak. Valamit elkezdenek, már gyerekeknél meg lehet figyelni, elkezdenek valamilyen szakkörre járni, fél év után ott hagyják, és azt mondják, hogy már nem megy. Hogy elkezdenek zenét tanulni, és azt mondják, hogy hát ez nehéz, túl sokat kell gyakorolni, ez nem megy. És feladják. Nem szabad feladni. És a hitélet is ilyen. Nem szabad feladni. Ha jönnek a nehézségek, ha jönnek a próbák, akkor sem szabad feladni. Nem tudom, ki látta, pár évvel ezelőtt mozikban, tévében is vetítették a Forrest Gump című filmet. Tom Hanks főszereplésében. Ez a film arról szól, hogy van egy igen alacsony intelligencia hányadosú ember, aki enyhén testleg is fogyatékos, és sok-sok hiánya van, de mégis kitartó. Mégis amiben belekezd, akár pingpongozás, akár futás, az kitartással végzi. És a végén világbajnok lesz. A végén amerikai elnökökkel is találkozik, és még lehetne sorolni. Az egész film egy kitalált történet, de mégis jól mutatja, hogy nem az számít, hogy az embernek milyen képességei vannak, hanem az számít, hogy vajon kitartóan küzdünk-e. vagy föladjuk idő előtt, és azt mondjuk, hogy nem megy ez nekünk. Márpedig a hitélet is ilyen. Kitartóan kell küzdenünk, szorgalmasan kell az Isten útján járnunk. Persze, már az ősbűn is az volt, hogy bizalmatlanok voltunk az Isten iránt. Jött a sátán, és sikeresen megrendítette az embereknek a bizalmát. Csak ugyanazt mondta az Isten? Csak ugyanaz lesz? Nem fogtok ti meghalni. És az ember nem bízott az Istenbe, nem bízott az Isten szavába. Ilyenek vagyunk mi. Már a kisgyermekeknek is hiába mondjuk, hogy ne nyúlj a tűzhöz, veszélyes az áram, hiába. Aztán, mikor majd megégeti magát, akkor már baj lesz. Akkor már megtapasztalja maga is, hogy van veszély. Pedig nem szabad megpróbálnunk sok mindent, mert nincs visszaút. És ez a mai igénk erről szól. Nem csupán az idéglenes elesésről, hanem a végleges elbukástól. És Isten ettől akar minket megóvni, hogy megmaradjunk ő mellette. Luther Márton az első parancsolathoz ezt a magyarázatot fűzte. Istent mindennél jobban kell félnünk, szeretnünk és benne bíznunk. Így kell élnünk. Csak is így lehet. Nincs más út. Újra és újra csalódik az ember, de ez csak az emberekben történhet. Mert az Istenben, az igaz Istenben nem lehet csalódni. Legfeljebb hamis istenképekben. De nem is baj, ha az ember csalódik, mert akkor legalább megismeri az élő Istent. És hogyha mi az élő Isten útján járunk, akkor megtapasztalhatjuk azt, amely Ézsaiás próféta igében is hangzik, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Bizony, akik az Úrban bíznak, erre van nekünk szükségünk, hogy bízzunk az Úristenbe. Persze jön a bűn, jön a csábítás, hogy másban bízzunk, másban reménykedjünk. Újra és újra jönnek az idegen tanítások és vallások. Akik a héten itt voltak a Orosházán, azok látták, hogy például krisnások jártak föl alá Orosházán, és hirdették a tanaikat. Zenélgettek, és sokakat csábítottak. Ugye fiatal, életerős emberek jártak föl alá. És vajon az emberek mit gondoltak? Talán esetleg meg kell próbálni. Valaki nyomorúságban van, akkor azt mondja, hogy lehet, hogy itt az életem megoldása. Ha én Krisna felé fordulok, ha én különféle keleti vallások felé fordulok, akkor talán megoldódik az életem. És ez nem csak a hitetlen ember számára lehet kísértés, hanem még a hívő ember számára is. Mert ha rájuk néztünk, akkor úgy tűnt, mintha boldogok lennének. Igen, csak hogy óriási különbség van a között, ami a látszat, és ami a valóság. És az ördög az mindig tudta, mindig tudja, hogy hogy lehet becsapni az embereket. Mert ez is nagy probléma, hogy nem csak hogy újra is csalódunk, hanem az is nagy probléma, hogy az emberek becsaphatóak. Pedig régen már a gyermekeket is arra tanították, hogy különbség van a látszat és a valóság között. Ugye talán még gyermekkorunkban hallottuk azt a kis mesét, amely a farkasról és a 7 kecskegidáról szól. Ugye emlékszünk rá. A kecske mama elmegy, és azt mondja, hogy vigyázzatok, ne engedjetek be más, csak engem. Visszajövök, figyeljetek a hangomra, és majd a kis lábacskámat bedugom, kis fehér lábacskámat. És aztán jön a farkas, ugye, ismerjük, először be akarja csapni őket, nem sikerül, aztán rájön, hogy hoppá, lábát is át kell meszelni, vagy kis fehér vászont kell rá húzni, és akkor be tudja csapni a kis kecskegidákat. Nagyon fontos, hogy mi így idegen tanításoknak, idegen eszméknek ne higgyünk, mert becsapnak minket. Külsőleg szépnek néznek ki, aztán az ember csalódik. És ilyenek az izmusok, lehetne sorolni. Szépnek néznek ki, aztán az eredményük a halál. Nagyon fontos, hogy mi egyedül az élő Istenben bízzunk, és ez nagyon fontos, hogy egyedül. senki, semmi másban ne bízzunk. Bizonyára sokan hallottuk már azt a mondást, amely Cromwell-től ered, bíz Istenben, de tartsd szárazon a puskaport. Bíz az Istenben, de azért tegyél meg mást is. Ha jól belegondolunk, ez a mondás, ez nem az Istentől van. Mert nekünk egyedül az Istenre kell építenünk, és semmi másra. Sok mindent meg kell tennünk, de nekünk nem a puskaborban kell bíznunk. Nem a saját eszünkbe, erőnkbe, hanem egyedül az élő Istenbe. Nem tudom, hogy ki szokott forgatni dollárt. Van-e közöttünk olyan, aki meg is nézi, hogy mondjuk egy dollár címleten mi van. Ugye az van ráírva angolul, hogy in God we trust. Magyarul annyit jelent, hogy mi bízunk Istenbe. De vajon az Istenbe bíznak azok, akiknek dollárjuk van, vagy a pénzükbe? El lehet gondolkodni. Vajon az Istenbe bíznak-e? 1866 óta, utána néztem, van ez a felirat. Bizonyára nagyon sok ember Amerikában hisz Istenben, és bízik az Istenbe. De nagyon sokan nem az Istenben bíznak, hanem a dollárjaikban. Milliókban, milliárdokban. És nekünk nem ebben kell bíznunk. Nem mulandó értékekben, hanem egyedül az örök Istenbe. És Isten azt akarja, hogy mi megmaradjunk ezen az úton. És ugye a mai felolvasott ige szakaszunkban azt mondja a szerző, hogy sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon. Ez nagyon fontos, hogy nem egyedül kell megmaradnunk a hívő úton, mert lehetetlen egyedül menni, hanem ott kell lenni az Istennek, és ott kell lenni a gyülekezetben. Mert az Isten így hív el minket. Azt akarja, hogy figyeljünk egymásra. Az egyik híres teológus azt mondta, hogy a gyülekezet a lelki gondozásnak, a kölcsönös lelki gondozásnak a helye. Nem csupán a lelkész felé lehet így fordulni, hanem egymást is gondozhatjuk. Ugye mi valljuk evangélikusok az egyetemes papságnak az elvét. Mindannyian oda vihetjük a másikat az Isten elé. És ez nekünk feladatunk, hogy imádkozzunk a másikért. Feladatunk az, hogy odaforduljunk. És hogyha így élünk, akkor hitben megmaradhatunk. És még a természet is tanít erre minket. Az Isten úgy alkotta meg a természetet, hogy lehet tanulni például a ludaknak az életéből. Lehet, hogy már hallottuk azt, hogy a ludak egyszerű állatok, de mégis, ahogy élnek, abból mi is tanulhatunk. Tudjuk azt, hogy a ludak V-alakban repülnek, nem magányosan, hanem együtt. És tudósok kiszámolták azt, hogy ez az alak, ez a V-alak annyira segíti a ludaknak a előre jutását, hogy 71%-kal kevesebb energiát használnak föl, mint hogyha magukban repülnének. Képzeljük el. Óriási távolságot tesznek meg, és ha egyedül mennének, akkor elpusztulnának. Nem bírnák energiával. De mivel együtt vannak, ezért biztonságban elérnek bárhová. A keresztény gyülekezet is ilyen. Csak is együtt jutunk be az Isten országába. Egyedül nem lehet keresztényként élni. Sokan mondják, hogy ó, hát jó nekem otthon, otthon is tudok imádkozni. Tudom otthon is olvasni a Bibliát. Hát ezt igen, lehet. De a közösséget nem lehet megélni. És itt vannak ezek a ludak, és ők is tudják. Sőt, ha egyik lúd elfárad, akkor helyet cserél a másikkal, és így haladnak tovább. Sőt, még olyan is van, hogy ha az egyik lúd megbetegszik, akkor két másik lúd is lemarad vele, és követik, és vigyáznak rá. És aztán vagy megerősödik az a másik lúd, vagy elpusztul. Ennyire önfeláldozóak a ludak. Hát miért nem tanulunk tőlük? Nekünk is csak is úgy lehet hívő életet élni, hogyha együtt maradunk, ha egymást segítjük és támogatjuk. Van-e, aki hallgat ezeknek a ludaknak a hangjára? Mert támogatnunk kell egymást, mert bátorítanunk kell egymást. És néha, persze ez a bátorítás azt jelenti, hogy én figyelmeztetem a másikat, hogy vigyázz, testvérem, mert nagyon nagy kísértésben vagy. El lehet úgy is mondani, hogy vigyázz, testvérem, mert én már megjártam ezt az utat, nekem nem jött be, tudom ezt a veszélyét, te ne menjél erre. Így is lehet figyelmeztetni, meg úgy is, hogy láttuk a másik embernek az életében, hogy mit okoz, sok-sok bűn, ezért ne kövesd. És nagyon fontos feladatunk ez. Mert mi magunk sokszor nem látjuk, hogy mibe vagyunk. Saját hibáinkat, vétkeinket nem látjuk meg. Szükség van a tükörre, szükség van arra, hogy egymást bátorítsuk, egymást támogassuk. Aztán ebben az igében szó van arról is, hogy bizony el lehet esni végleg. És erről beszéltem, hogy ez a kérdés megosztja a hívő társadalmat. Talán nem egy Isten tiszteleten kellene erről beszélni, de ha már ki van jelölve ige szakaszként, akkor most már beszélek róla, hogy mit jelent ez. Többféle álláspont van. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a hívő ember, ha hitre jutott, akkor már nem eshet el. Nincs olyan helyzet, hogy elkárhozhasson. Ezt az álláspontot általában reformátusok szokták képviselni, és azt mondják, hogy ha mégis előfordul, hogy valaki hívő volt, aztán hitetlenné válik, akkor az sohasem volt igazán hívő ember. Erre azt lehet mondani, hogy igen, előfordulhat. Van ilyen, hogy valaki sohasem lesz igazán hívővé. Bár jár templomba, olvassa a Bibliát, imádkozik, de igazán sohasem lett hívővé. Van ilyen. De nem mindenki. Mert bizony vannak olyanok, akik hitre jutnak, ténylegesen elfogadják az Úr Jézus Krisztust, benne bíznak, és aztán elesnek. Az ige erről beszél. És én úgy gondolom, hogy nekünk nincs más útmutatónk, mint az ige. Nagyon fontos, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essék. Kétféle úton lehet elbukni. Az egyik, hogyha az ember tévtanításokra hallgat, például Galatákhoz írt levélben ezt mondja Pál apostol, akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Ha valaki hamis tanításokra hallgat, akkor bizony elbukhat, és végérvényesen is elbukhat. De nem csak a hamis tanítás, vallások, szekták okozhatják ezt, hanem az ige szerint, ha valaki szándékosan, azaz tudatosan és folytonosan vétkezik, akkor ezzel is el lehet kárhozni. És ezért szükséges a gyülekezet, hogy figyelmeztessük egymást, hogy testvérem, rossz úton jársz, állj meg még, mielőtt nem késő. Nagyon sokan vannak, akik gyötrődnek, akik azt mondják, hogy ja Istenem, mi lesz velem? És akik ezt mondják, ezek jól teszik. Mert amíg az ember gyötrődik, és azt mondja, hogy jaj, csak nehogy rossz útra menjek, addig még van esély. Mert az a legnagyobb veszély, amikor azt mondja az ember, hogy ó, hát én biztos, hogy jó úton vagyok, nekem nem mondja senki semmit, én megyek csak a saját fejem után. Élek úgy, ahogy akarok. Ez a legveszélyesebb állapot. Nem csak a zsidókhoz írt levélben van persze erről szó, hanem más helyeken is. Például János apostol beszél halálos bűnökről is. Emlékszem, a teológián volt egy megdöbbentő eset. Ugye a teológián nem csak előadások vannak, hanem vannak szemináriumok, amikor az emberek, a teológusok is kérdezhetnek. És az egyik szemináriumon éppen János leveléről volt szó, és aznap a halálos bűnről beszélgettünk. És egyszer csak betoppant egy hölgy, egy idősebb hölgy. Hát én kérdeztem magamban, hogy mit keresett ez itt, hát ez egy teológus közösség, miért jön ide? És aztán kiderült, hogy a professzor ismeri a hölgyet, korábban ez a hölgy járt hozzá, a teológián tanult levelező szakon. És kiderült, hogy azért jött be, mert számára nagyon nagy kérdés az, hogy elbukhat-e. És aztán ráadásul kiderült, hogy ez a hölgy, ez éppen szarvasi, én korábban nem ismertem, de aztán megismertem, És ez a hölgy komoly bűnökbe volt benne. Alkoholizált, rendezetlen volt a családi kapcsolata, és eljött és elmondta, hogy számára ez a legfontosabb kérdés. És azt lehetne mondani, hogy hát mit akar ez a nő? És mégis mit akar? Az Istent keresi. Sokan vannak, akiknek nincs problémájuk, látszólag rendezett a családi életük, az anyagi helyzetük, és nem foglalkoznak az Istennel. Ez a szerencsétlen nő pedig ott van és küszködik, és keresi az Istent. És úgy gondolom, hogy közelebb van az Istenhez, mint azok, akik látszólag rendezett életet élnek, aztán mégsem fordulnak az Isten felé. Fontos az, hogy mi bízzunk az Istenbe. És ha bízunk az Istenbe, akkor előbb-utóbb ő szól, ő megtisztít minket. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Azt akarja, hogy mi is a mennyországba jussunk. Tehát maradjunk meg a keskeny úton, kövessük őt és bízzunk benne. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, Urunk, köszönjük, hogy te hívsz minket. Köszönjük azt, hogy te meghaltál értünk a kereszten, és köszönjük, hogy megadod nekünk a hitnek az ajándékát. Kérünk, Urunk, hogy te őrizd meg minket a hitben. Add, Urunk, hogy mind a hitünk, mind az életünk visszatükrözzön téged. És te könyörülj meg rajtunk. Add, Urunk, hogy ne a kísértő hangjára hallgassunk, hanem megmaradjunk te melletted mindvégig. Könyörgünk, te tarts meg minket a hit harcában, te segíts meg minket, és add, hogy mindvégig bízzunk benned. És könyörgünk azért, hogy a gyülekezetben ezt a harcot együtt meg tudjuk vívni. Add, Urunk, hogy ne egymás ellen harcoljunk, mint ahogy sokszor megtesszük, hanem add, Urunk, hogy egymásért. Add, Úr Jézus Krisztus, hogy téged kövessünk szüntelenül. És köszönjük, hogy a te kegyelmed által van nekünk üdvösségünk. Köszönjük, hogy ezt a kegyelmet itt a gyülekezetben, igéden keresztül adod mindannyiunknak. Amen.